Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az Attágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Halálos sík a viktoriánus korban. A viktoriánus korszak az egyik kedvenc történelmi korszakom, mert annyi minden történt ebben az időben. Nagyon érdekesnek tartom azt az extrém kettőséget, amit ez a kor képvisel. Újítások és megrögzött tradíciók, halálos nyavaják és forradalmi orvosi felfedezések, elképesztő gazdagság és kétségbejtő nyomor, irodalom és kultúra, és elnyomás és rasszizmus áll szorosan egymás mellett, egymással keveredve, jellegzetes egyet alkotva. A viktoriánus korszak elnevezés a brit történelemből származik, nevét Victoria királynőről kapta, aki 1837 és 1901 között uralkodott. A kor az ipari forradalomról is ismert. Ugyan Victoria királynőt tartják e korszak arcának, ő maga kevés politikai befolyással rendelkezett. Az ipari forradalom hosszú időre biztosította Nagy-Britannia technológiai fölényét, ezért az ország nagy gazdasági növekedést ért el, és a vasúthálózatok, a bányászat és a gép technológia révén előnyre tett szert más országokkal szemben. Ekkor Nagy-Britannia lakossága csaknem megduplázódott, ami igazából igencsak meglepő, mert a rossz orvosi ellátás és a kemény munka miatt alacsony volt a várható élettartam és magas a halálozási arány. Az alsóbb osztályok, amelyek az összlakosság kétharmadát alkották, többnyire a társadalom peremén vagy a létminimum alatt éltek. A középosztály a kisboltosoktól a nagyiparosokig terjedt. A kettő között állt a papság egy része és az alsóbb nemesség. A nemesség magas jövedelemmel és nagy földbirtokokkal rendelkezett. A lordok házában a politikai hatalom az ő kezükben volt. Aztán a választási reformok a 19. század végén csökkentették valamennyire az arisztokrácia hatalmát, ekkor már a sikeres üzletemberek nemesi címeket is szerezhettek, és bekerülhettek a lordok házába. Amikor 1837. június 20-án Viktóriát Nagy-Britannia és Írország királynőjévé koronázták, senki sem gondolta volna, hogy a neve egyszer egy egész évszázadot, a viktoriánus korszakot fémjelzi majd. A királynő több mint 60 évig volt országa uralkodója. Uralkodása alatt Anglia vezető világ és gazdasági hatalommá emelkedett. A 19. századra az ország sorsát már nem a korona és a nemesség, hanem az iparosok, a kereskedelmi társaságok és az ambiciózus politikusok alakították. Victoria megtestesíti mind Nagy-Britannia modern nagyhatalommá válását, mind pedig a polgári hagyományokhoz és konvenciókhoz való csökönyös ragaszkodást. Uralkodása alatt megszólalnak a nők jogaiért küzdő első harcosok, bár a királynő feleslegesnek és erkölcstelennek tartja céljaikat. Az iparosodás, a városiasodás és a vasútépítés okozta társadalmi felfordulások minden egyes polgárt érintettek. Ezeket gyakran erőszakkal kényszerítették ki, heves ellenállással szemben. Teljes hagyományos gazdasági ágakat tettek tönkre az új felfedezések. 1850-től kezdődően az iparnak egyre több nyersanyagra van szüksége. Németország és az Egyesült Államok egyre inkább veszélyes versenytársakká válnak. A hadsereg segítségével egyre több ország válik gyarmattá, így India és Hongkong is, amelyek nyersanyagait és piacait teljes mértékben ellenőrizni akarják. Afrika pedig a növekvő nyersanyagigények kielégítésére szolgál. Az imperializmus eszméje olyan széles körben elfogadott a kor vezető nemzetei között, hogy senki nem vonja a kétségbe legitimitását. Egyébként az, hogy az angol ma is a világ első számú nyelvének számít, az angol imperializmus késői következménye. De a politika helyett inkább a divatról szeretnék beszélni, ami szintén jó néhány halálos áldozatot követelt. A 19. századi divat eléggé veszélyes volt, és ennek számos oka van. Oké, a divatnak mindig voltak, és vannak túlkapásai. Néha a ruhadarabok nem éppen praktikusak, vagy egyszerűen csak rondák. De olyannyira korlátozó és pusztító, mint a viktoriánus korban, ez rekordokat állít fel. Mire is célzok? Nézzünk együtt utána, melyik volt a leggyilkosabb ruhadarab, vagy divat kiegészítő. 1. A fűző. Homokóra alakkal a pusztulásba. A fűző természetesen nem hiányozhat egy ilyen listáról, ezért elsőként ezzel foglalkozom. A fűző a 19. századi alsó ruházat alapvető darabja, kicsit pedig kínzóeszköz. Valójában éppen ez a fűző, a betegségek, ájulások, sőt halálesetek kiváltója az egyik kevésbé veszélyesebb ruha a darab ezen a listán. Néhányan ugyan próbálták a fűző tulajdonságait elbagatelizálni, röviden szólva azonban, ha a fűzőt túl hosszan és túl szorosan viselik, az egészségügyi problémákhoz vezethet. A fűző akkoriban azonban elengedhetetlen volt, de veszélyes, mert tartósan deformálhatta a törzset, összenyomta a boldákat, máshová nyomta a szerveket és légzési nehézségeket, belső vérzést vagy egyéb szörnyű következményeket okozhatott. Azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy még az 1890-es években a szuper vékony darás derék fénykorában is a nők túlnyomó többsége nem szorította össze a dereket olyan szélsőségesen, mint gondolnánk. Nagyon híres a Kitty Tyrell színésznő haláláról szóló történet, aki a színpadon állítólag a túl szoros fűzője miatt légzési nehézségekben halt meg. Valószínűleg azonban szívbetegsége is közrejátszott korai halálában. 2. A krinolin, a trendi tűzcsapda. A második gyanúsított a krinolin, pontosabban a ketrec krinolin, amelyet az 1850-es évek közepén szabadalmaztattak. A krinolin az acélpántokból, lószőrből vagy más anyagokból készült karika szoknya eléggé veszélyes volt viselője számára. A nők korlátozottan tudtak mozogni, állandóan fennállt a veszélye, hogy valahol fennakad vagy felborít valamit. Már a neve is jelzi, hogy mennyire korlátozó volt ez a viselet. És elgondolkoztat, hogy a ketrecbe zárt nő idézőjelben a mai napig a 19. századi nőkről alkotott képszimbóluma. Másrészt azonban a krinolin az 1850-es és 60-as évek divatjának egyfajta előrelépését jelentette, mivel sokkal könnyebb volt viselni, mint a nehéz, sokréteg alsó szoknyát, amely korábban a viselet része volt. A 19. század nőgyűlölő társadalma nagy szerepet játszik itt. A korszak nőképe szerint a nők nem sok nyilvános teret foglalhattak el. Nekik inkább, idézőben, az angyal a házban szerepet szánták. Az 1860-as évek azonban a nőmozgalom lendületbe kerülésének időszaka volt. A nők közteret követeltek maguknak, méghozzá a krinolinban, amelyet nem csak hogy nem lehetett nem észrevenni, de rengeteg helyet is foglalt. Nem véletlen, hogy az 1860-as években főleg a férfiak démonizálták a krinolinokat. A nők hirtelen több helyet foglaltak el az utcán, mint a férfiak, és ezt kritikusan szemlélték. A nők jogaiért küzdő aktivisták, mint például Amelia Bloomer, a fent említett okok miatt inkább áldásként tekintettek a krinolinra. Akkor a krinolin teljesen ártalmatlan volt? Nem. Egyáltalán nem. Sajnos a krinolinok nagyon sok rettenetes halálesetért felelősek. Az úgynevezett krinolin tüzek gyakoriak voltak 1855 és 1880 között. De miért is? A krinolin sátorszerűen távol tartja a szoknyát a testtől, így az ember túl későn veszi észre, ha a ruha kigyullad. A nyílt tűznél, mint gyástyák mellett, ez tragikusan gyakran megtörtént. Néhány ismerős név is van az áldozatok között, például ausztriai Matilda, valamint Fanny Longfellow és Oscar Wilde testvérei Emily és Mary Wilde. 1871. október 31-én a nővérek egy halloweeni partin vettek részt, ahol nagyon jól érezték magukat. A parti végén a házigazda felkérte az egyik nővért, valószínűleg Mary-t, egy utolsó táncra a bárteremben. A sors sötét fordulata, hogy Mary a gyertyatartó közelében táncolt, és a ruhája lángra kapott. Pánik tört ki. A megmaradt vendégek vadrémületben sikoltoztak, miközben Emily a húgához rohant, hogy megpróbálja eloltani a tüzet. A kísérlet nem csak hiába valónak, de halálosnak is bizonyult, mivel Emily ruhája is lángra kapott. A tüzet ugyan eloltották, de ekkor már mindkét nővér harmadfokú égési sérüléseket szerzett testük nagy részén, amelybe hamarosan belehaltak. A fidres, fodros és krinolinos óriás szoknyák nem csak a bálokon voltak életveszélyesek, az ipari gépekhez se passzoltak. 1860-ban egy Lancashire-i malom tiltó táblát helyezett ki, amely szerint, idézem, a krinolinos szoknyák jelenlegi csúnya divatja teljesen alkalmatlan a gyárainkban végzett munkára. A figyelmeztetés bölcs volt, legalább egy nyomdában egy lánt a krinolinjánál fogva elkapott a gépi prés, és maga alá húzott. A beszámoló szerint a lány nagyon karcsú volt, és sértetlenül megúszta, de a művezető mégis megtiltotta a szoknyák használatát. 3. Méregzöld arzénruha. Mérgező anyagok és divat? A 19. században ez a két téma szorosan összefüggött, mivel nem volt ritka, hogy a ruházatot erősen mérgező anyagok segítségével készítették. De nem azért, mert az akkori embereknek az volt a céljuk, hogy a divatoltárán feláldozzák magukat. Egyszerűen még nem volt általánosan ismert, hogy ezek az anyagok valójában mennyire mérgezőek. És ez sajnos még ma is gyakran igaz. A zöld az egészséget, a természetet és a környezetvédelmet jelenti, ugye? Nem mindig. Egy körülbelül 250 évvel ezelőtt feltalált festék sok ember halálát okozta. A tettes az anyag volt, amiből a festék készült. Arzenit. Pontosabban rézarzenit. Ugyan a zöld szín már az őskor óta létezik, mint tiszta színpigment, amelyet természetes anyagokból, például levelekből állítanak elő, de a kapott szín mindig valahogy tompa volt és könnyen kifakult. Ezért nagy volt az izgalom, amikor 1778-ban egy olyan szintetikus pigment jelent meg a piacon, ami ragyogott. A Stralsundi születésű Carl Wilhelm Scheele szenvedélyes vegyész és gyógyszerész volt. Elsőnek állította elő az általa tűzlevegőnek nevezett oxigént 1772-ben. Az oxigén felfedezésén túl 1778-ban ő készítette el az első szintetikus zöld festéket is, amelyet saját maga után Scheele zöldnek nevezett el. Hatalmas szenzáció lett. Falak, festmények és szövetek festésére használták. Ám hamarosan sebek, hegesedések, szövetsérülések, hányinger, kólika, hasmenés és állandó fejfájás fordult elő az embereknél. Csak zárójelben jegyzem meg, van egy feltételezés, miszerint Napóleon száműzetésében Szent Ilona szigetén olyan szobákban lakott, amelyekben Scheele zölddel színezett tapéta borította a falakat. És ez talán megmagyarázza a viszonylag sok arzént Napóleon megvizsgált hajtincsében. Bár a divatos nők arzénnal festett szöveteket viseltek, míg Viktória királynőt is ábrázolták egy ilyenben, az egészségügyi hatások a ruhákat készítő textilipari és egyéb munkások körében voltak a legsúlyosabbak, akik nap mint nap meleg, arzénnal átitatott helyiségekben dolgoztak. Wilhelm Zattla, egy schweinfurti gyáros, nagyon érdeklődött a Scheele zöld iránt. 1814-ben elkészítette saját zöldjét, és Schweinfurter Grünnek nevezte el. Ennek a pigmentnek az összetétele nagyrészt megegyezett a Scheele zöldjével. A szín sikere azonban intenzitásában és ragyogásában rejlett, valamint abban, hogy az árnyalat ugyanaz maradt akár nappali, akár mesterséges fényben. Színházakat, báltermeket festettek ki vele, sőt, felhasználták függönyök, szőnyegek, gyertyák és gyerekjátékok gyártásánál. Sőt, őrület, még édességekben is, mint a cukorkák. A nők zöld páli ruhát, a férfiak pedig zöld mellényt és nyakkendőt viseltek. És itt meg kell említenem a kalapdíszeket is, méghozzá a madarakat. A madarak népszerű kiegészítői voltak a női kalapoknak a 19. században. A divatvilág több millió kis énekes madarat ölt meg, és, meglepetés, a korabeli preparátorok arzénnal kevert anyagokat használtak a madarak és más élőlények preparálására. Aki gusztus dolga, de sok esetben egy egész madarat, vagy akár több madarat is rögzítettek a kalapokra. Néhány viktoriánus divatkommentátor elítélte ezt a gyakorlatot, bár nem az arzéntartalom miatt. Mrs. Havise, aki az öltözködésről és szépségről írt, 1887-ben ezzel a mondattal kezdte egyik művét. Egy hulla sosem igazán kellemes dísz. A viktoriánusok azonban nem csak a testükön viseltek arzéntartalmú anyagokat. A 18. század végére Európában kialakult a tapétaipar. Természetesen a Schweinfurter Grün népszerűvé vált a tapétáknál is. Eleinte csak a gazdag arisztokraták engedhették meg maguknak ezeket az új anyagokat. Ám hamarosan az olcsó és gyors gyártásnak köszönhetően a tapéták hamar bekerültek a kevésbé tehetős rétegek nappaliába, hálószobájába és dolgozószobájába is. Az egyik leghíresebb művész, aki többek között tapétákat is készített, William Morris volt. Utána néztem egy kicsit. Az arzén veszélye Morris számára is ismert lehetett. 1860 körül társtulajdonos és egy ideig igazgatója is volt apja bányavállalatának, amely akkoriban a legnagyobb arzéntermelő volt. A bányászok közül sokan szenvedtek az arzénre jellemző mérgezési tünetektől, amelyek aztán gyakran halálhoz vezettek. Morris mindazonáltal figyelmen kívül hagyott minden kritikát, amely a tapétákhoz is használt arzéntartalmú festékpigmentek ellen irányult. Sokáig tehát nem volt széles körben ismeretes, hogy pontosan mennyire veszélyes ez az anyag. Senki sem feltételezte, hogy a méreg a légutakon keresztül bejuthat a szervezetbe. Az egészségkárosodásra vonatkozó első figyelmeztetést 1839-ben Leopold Gmelin orvos és vegyész professzor tette közzé egy karlsruhei újságban. Feltételezése akkoriban nem volt bizonyítható, azonban hosszú vitákat váltott ki a szintetikus arzéntartalmú festékek veszélyeiről. Csak jóval később fedezték fel, hogy az arzéntartalmú festék felhordása után kémiai reakció megy végbe a nedvességgel. Az arzénvegyületek mérgező gőzöket bocsájtanak ki. Az arzén a ruhákba, kesztyűkbe, cipőkbe is bekerült. A festék a művirágok és levelek kedvelt adaléka volt, amelyekből művirág koszorúkat készítettek, amikkel a nők a hajukat és a ruháikat díszítették. Főképp a koszorúk okozhattak kiütéseket azoknál a nőknél, akik viselték őket. Ahogy a tapétakészítőknél, itt is leginkább a gyártásban résztvevők voltak veszélyeztetettek. 1861-ben például egy Mathilde Scheurer nevű 19 éves művirág készítő, akinek az volt a feladata, hogy arzéntartalmú zöld porral hintse be a virágokat, gyötrelmes és idézőjelben színes halált halt. A beszámolók szerint egész testében görcsei voltak, hánt és habzott a szája. Az epéje zöld volt, akárcsak a körmei és a szeme fehérje. A boncolásnál jelentős mennyiségű arzén találtak a gyomrában, a májában és a tüdejében. A lány haláláról és a művirággyártók helyzetéről szóló újságcikkek végre felhívták a közvélemény figyelmét az arzén divatiparban történő felhasználására. Az 1860-as években a Női Egészségügyi Egyesület megbízásából készült jelentés megállapította, hogy egy átlagos fejdísz annyi arzén tartalmazott, hogy 20 ember megmérgezéséhez is elegendő volt. A British Medical Journal a következőket írta a zöld ruhás viktoriánus nőről. Valójában annyi méreg van a szoknyájában, hogy az összes hódolót megölné, akivel fél tucat bárteremben találkozik. A sajtóban az orvosok és a tudósok ismételt figyelmeztetései ellenére a viktoriánusok rajongtak a smaragdzöld arzénfestékért. Az emberek felvilágosítása azért is akadozott, mert sok orvos még mindig szkeptikus volt. Ennek oka az volt, hogy sokan többször is kezeltek olyan betegeket, akiknek tökéletesen egészséges családtagjaik voltak. Még akkor is, ha a betegek és az egészségesek ugyanazokon a tapétázott vagy festett szobákon osztoztak. Csak később vált világossá, hogy az azonos mennyiségű bevitel nem feltétlenül hat minden emberre ugyanolyan mértékben. Ugyanaz a mennyiség, ami a gyerekek vagy idősek számára halálos volt, egészséges felnőttek számára ártalmatlan volt, vagy nem járt nyilvánvaló tünetekkel. Az epizód borítójaként egyébként az Arsenic Waltz-ot választottam, amelyet 1862-ben John Leech karikaturista alkotott meg a Punch című brit magazin számára, ami két csontvázat ábrázol estei ruhában, akik az anyag mérgező színétől haltak meg. 4. Az őrült kalapos és a higany. Az angol mad, ez a hatter, szófordulat talán ennek a szakmának a mellékhatásaiból ered. Egyes kutatók kételkednek ugyanebben a magyarázatban, de ettől függetlenül sok kalapos szenvedett higanymérgezéstől. Bár a mondás némi könnyedsége használják, a kalaposok betegsége minden volt, csak nem vicc. A higanymérgezés borzalmas és halálos kimenetelő betegség. A 18. és 19. században sok férfi nemes kalapot nyúl szörméből készítettek. A kalapkészítők ezt a szörmét higannyal kezelték. A viktoriánus korszakban egyetlen felső osztálybeli férfinak sem volt hiánytalan az öltözéke kalap nélkül, de ezek közül a kalapok közül sok higannyal készült. Ez volt a legolcsóbb és leghatékonyabb módszer a nyúlak merev, rossz minőségű szőrmének nemezi alakítására. A higany adta a szőrzet sima, fényes, matt textúráját. Ennek a jellegzetes bársonyos megjelenésnek azonban nagy ára volt, mert hogy a higany rendkívül mérgező, különösen ha belélegzett, mivel hogy egyenesen az agyba jut. Fizikai és pszichés tünetekhez vezet, ezért rettenetesen sok kalapkészítő súlyosan megbetegedett. A higany hatásai tehát jól ismertek voltak, mégis nagy részt figyelmen kívül hagyták őket, mert végül is nem a társadalom gazdag tagjait érintették. Az egyik első tünet a neuromotoros problémák, például a remegés felbukkanása volt. Emellett pszichológiai problémák is felmerültek. Idézem. Nagyon félénk és paranoiás leszel, dürohamokat kapsz, és rendszeresen kirohanásokba kezdesz. Emellett sok kalaposnak szív- és légszervi problémái is kialakultak, elvesztették fogaikat, és vagy fiatalon haltak meg. A higany a bőrön vagy a levegőn keresztül gyorsan bejuthat a szervezetbe, és számos szörnyű egészségügyi következményekkel járhat. Köztudott volt, hogy a kalaposok görcsökben, remegésben, bénulásban, szaporozási zavarokban és sok másban szenvedtek. Azok a kalaposok, akik munka közben ittak, ami valljuk be, nem volt ritka gyakorlat, csak felgyorsították a higany hatását, mivel tovább rontották a máj működését. Bár ezeket a hatásokat dokumentálták, sokan egyszerűen csak foglalkozási ártalomnak tekintették. A kalapot viselő férfiakat a kalap bélése védte. Emlékszel még Lewis Carroll könyvére az Alice csodaországbanra? Egyes kutatók szerint Carroll őrült karaposa a higanymérgezés hatásait ábrázolja. Hogy ez igaz-e vagy sem? A karakter a remegő végtagjaival és az őrült viselkedésével és beszédével nagyon hasonlít a higanymérgezés áldozatainak szimptomáira. 5. Mérgező smink. Ódommal az előkelő sápat arcbőrért. Rengeteg történet szól arról, hogy a 19. század emberei hogyan érték el a divatos sápatarcint. De melyek igazak, és melyek alapulnak mítoszokon? Az például, hogy az emberek szándékosan kapták el a tuberkulózist, hogy betegesen sápat arcint kapjanak, természetesen egy mítosz. Oké, a sápadság kifejezetten divatos volt. De ha a természet nem ajándékozott meg vele, rá lehetett segíteni sminkkel. A 19. századi smink nem volt túl egészséges, mert gyakran alkalmazott ólmot, de az arckrémeket és egyéb tinktúrákat is gyakran ólommal készítették, amelyek állítólag sápadtabbá tették így az embereket. Az ólommérgezés többek között bénulást okozhat. Az ólomtartalmú smink károsította a nők csuklójában levő idegeket, így képtelenné tette őket arra, hogy felemeljék a kezüket. A krémek súlyosan károsították a bőrt, ami miatt a használóknak még több olmos sminkhez kellett folyamodniuk, amelyeket vastagon kellett felvinniük az arcra, hogy elfedjék az érdes és kisebesedett területeket. Az emberek alábecsülték a termékek által jelentett veszélyt. Ha megnézzük a 19. századi reklámokat, gyakran észrevehetjük, hogy ezeket a termékeket biztonságosnak és orvosilag ártalmatlannak hirdették, ami általában nem volt igaz. Fogyasztóként azonban az ember ritkán volt járatos a kémia világában, és ezeket az állításokat készpénznek vette. Ezeknek a bőrvilágosító krémeknek mai változatai még mindig kaphatóak. A barnább bőr fehérítésére, kifehérítésére, amelyek Afrikában, Indiában és máshogy nagy népszerűségnek örvendenek, és csak úgy, mint a viktoriánusoknál, igencsak veszélyesek. 6. A lángoló balerina és a robbanó fésűk. A 18. század végén és a 19. században oly népszerű fehér pamutcsipke veszélyes volt mind a készítői, mind a viselői számára. A pamutcsipke egyik típusa különösen problémás volt. 1809-ben John Heathcott szabadalmaztatott egy gépet, amely az első gépi szövésű sejem és pamutcsipkét ismertebb nevén tült gyártott, ami azonban sajnos egy pillanat alatt lángra tudott kapni. A tült gyakran több rétegben használták, hogy növeljék a térfogatot és ellensúlyozzák a tül egyenetlenségeit. És, szuper kombináció, gyúlékony keményítővel merevítették. A balerinák különösen veszélyeztetettek voltak. Clara Webster, brit balerina 1844-ben meghalt, amikor a londoni Drury Lane színházban kigyulladt a ruhája, mivel a szoknyája túl közel került a színpadon levő sűjesztett lámpákhoz. De nem csak az előadó művészek voltak veszélyben. Amikor Fanny Longfellow, a híres Longfellow költő felesége 1861-ben egy délután otthon ült, lángra kapott. Az égési sérülései olyan súlyosok voltak, hogy másnap meghalt. A gyászjelentés szerint a tüzet egy gyufa vagy egy darab gyújtópapír okozta, amely a ruhájára esett. Akkoriban ez sajnos nem volt különösebben szokatlan módja a halálnak. A gyertyák, olajlámpák és kandallók korában az amerikai és európai háztartásokban a nők által viselt bő karikaszoknyák, valamint a pamut és tűlruhák valódi tűzveszélyt jelentettek. A férfiak szűkebb szabású gyapjú ruhája sokkal kevésbé volt veszélyes. 1910-ben a Brit Tűzbiztonsági Bizottság egy kísérletben bebizonyította, hogy a pamut flanel, azaz a tűl, mennyire gyúlékony. A ruhadarabot 60 másodpercen belül elpusztították a lángok. A hálóingek és alsónemők készítéséhez oly népszerű flanelet szintén különösen gyúlékony volt, ha egy kóbor szikra vagy a háztartási gyertya a lánga eltalálta. olyan sok gyerek égett meg háztartási balesetekben, hogy az egyik cég előállt egy speciálisan kezelt non-flam nevű flanellel, amelyet így reklámoztak. Creepy. A halott kémek erősen ajánlják. De a probléma nem csak a ruhákkal volt. A koldivatja tele volt egyéb veszélyforrásokkal. Az anilinnal festett zoknik gyulladást okoztak a férfi viselőik lábában, a gyári munkások fekélyeket, sőt, hólyagrákot kaptak az oknik készítésétől. A nők által hajdíszként viselt celluloidból készült díszes fésük felrobbantak, ha túlságosan felforrósodtak. Pittsburghben egy újság arról számolt be, hogy egy férfi életét vesztette, miközben hosszú, ősszakállát celluloid fésűvel ápolta. Brooklynban pedig egy egész fésű gyár is felrobbant. A 19. század mérgező divata tehát valójában nem városi legenda, hanem hátborzongató valóság. Azonban ma is mérgezzük magunkat ezzel-azzal, hol tudatosan, hol naivan. Ruháinkat még ma is gyakran a munkások számára veszélyes módon állítjuk elő. Ezt jó, ha fejben tartjuk, amikor a 19. század kegyetlen és veszélyes körülményeiről beszélünk. És itt most csak egy dolgot és egy aspektust szeretnék megemlíteni. A homokfóvással koptatott farmereket, amelyek nagy valószínűséggel mindannyiunk szekrényeiben lapulnak. A farmerek mesterséges öregítését úgynevezett kőmosással, lézerrel, különböző kemikáliákkal vagy homokfúvással érik el. Bármilyen divatos is ez a farmer, a harmadik világban egyre több munkás életébe kerül. A nagy divat cégek előszeretettel gyártatják őket alacsony bérekkel dolgozó országokban, például Bangladesben, Egyiptomban, a Távol-Keleten vagy Törökországban. Csak itt, tehát Törökországban több mint 5000 textilgyári munkás szenved az úgynevezett pneumokoniózisban, illetve szilikózisban. A pneumokoniózist a tüdőben felhalmozódó anorganikus porok okozzák. Ennek következtében a szerv finom szövete hegesedik és megkeményedik. A tüdő már nem tudja megfelelően ellátni a funkcióját, és az érintett személy számára ez hőrkurut ad, krónikus köhögést és légszomjat jelent. A belélegzett homokszemcséket túlnyomó többségben alkotó szilícium-dioxid kristályok a tüdőben koros átalakulásokat okoznak. A kialakuló tüdőbetegség neve szilikózis. A betegség gyógyíthatatlan és sok esetben halálos kimenetelű. Honnan tudod egy ruhaboltban megállapítani, hogy a farmert homokfúvással kezelték-e vagy sem? Nos, ha egy farmer sötétkék színű és nem látszik rajta a used look, vagy a vintage stílus, akkor egyértelmű, a farmert nem homokfúvással kezelték. Európában egyébként elméletileg már évtizedek óta tilos ezt a módszert használni. Sajnos másút nem sikerült teljes mértékben megakadályozni a tiltott technológiák alkalmazását, legalábbis Európán kívül. A világ más országaiban általános gyakorlat a szilícium-dioxid használata homokfúváshoz. Bár a nagyobb farmermárkák az utóbbi években elhatárolódtak az ilyen technológiát alkalmazó távol-keleti cégektől, a gyakorlat tovább él. Ennek az a fő oka, hogy a homokfúvással gyorsan és olcsón el lehet érni a kívánt végeredményt, így akár tízszeres haszonra is szert tehetnek a tulajdonosok, és ezért hajlandóak feláldozni a munkásaik egészségét is. A Fair Wear alapítvány tagjait képező cégek vállalják, hogy biztosítják a munkahelyi egészséget és biztonságot. Hasznos információkat találsz a Stiftung Warentest és a Clean Clothes Campaign oldalain. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, további információkat, fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalamon, keresse az adtágító podcastra. És itt még egy apróság. Elindítottam az agytágító félpercet az Instagram oldalamon, ahol hetente többször érdekességeket posztolok, képekkel, linkekkel. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!